Kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenhét óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják adásunk tartalmából. Átadták a felújított Haller-Berényi Orci kastélyt Gyöngyösön, együttműködik a Tokaj-Hegyalja Egyetem és a Miskolci Szakképzési Centrum, 60 fő egyéni vállalkozóvá válását segítik Szabolcsban. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Átadták a felújított Haller-Berényi Orci kastélyt Gyöngyösen a Petőfi úton, ahol közösségi tereket alakítottak ki, visszaköltözhet a nyugdíjas klub, helyet kapott benne 8 lakás és egy galéria is. A részletekről Hisz György polgármestert hallják.
Régen készülünk erre a napra, hiszen olyan régen volt az a 2017, amikor elgondoltuk, hogy itt egy pályázat útján megújítjuk a Berényi Haller Orci kastélynak egy részét, hiszen a kastély egy része nem a mi tulajdonunk, a Magyar Állami Természettudományi Múzeum raktárként használja itt az előttünk levő épületet. Ugye annak idején a projektnyitóra, amikor ez elindult, akkor nagyon sokat beszéltem a háznak a történetéről, az építésről. Csak pár gondolatot idézek vissza. Gyöngyösnek egy tényleg jelentős és nagyon szép épülete. Annak idején az 1740-es években gyakorlatilag Hammer Sámuel és családja építette a kastélyt, majd később lánya révén a Berényi nevet kapta, félrezment a lánya, és a Berényiektől az Orciak vásároltak meg, tehát így a Haller-Berényi Orci kastély avatóján vagyunk, a kastélyt szárnyának az avatóján vagyunk. Maga a beruházás egy nagyobb projektnek a része, hiszen az északnyugati városrész rehabilitáció a keretén belül került sor ennek az épületnek is a felújítására. Gyöngyösiek ismerik, de ettől azért tágabb a Duránda fogalom, hiszen nem maga a szűk romatelep felújítása történt meg, hiszen az elindult 2000-es évek végén. Ez a második ütemű szociális városrehabilitáció része volt. Ennek keretén belül felújítottuk a Vargák terét, Szép utcát, a Sárosi utcát. 6 szociális bérlakást felújítottunk, megépült egy közösségi ház a Fuvaros utcába. Ez a projekt a kastéllyel együtt egy 736 millió forintot tett ki. Ebből maga a kastély épülete, hát sajnos sokkal kevesebb volt, 350-360 millió forint, amelyből azt gondolom, hogy az építő a kivitelező csodát csinált, hiszen olvasok újságot, látok projekteket, egy kisebb falusi kúriára is 1,5 milliárd forintot költenek. Itt köszönhető a szakembergárdának, kivitelezőknek, hogy sikerült egy olyan egységet szépen visszaállítani, ami azt gondolom Gyöngyös kulturális életét szolgálja. Helyet kap benne fent az emeleten egy gyönyörű nagy terembe, és azt a melletti terembe egy nyugdíjas egyesületnek a székhelye. Ide költözik a Kékes Turista Egyesület, az emeleten szintén 2 helységben majd a Baba Múzeum, Baba kiállítás, hiszen Gyöngyösön vannak jelentős gyűjtők, nagyon szép gyűjteménnyel rendelkeznek, és régi vágyunk itt a földszinten megnyílik egy galéria.
Újabb oktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodást a Sárospataki Tokaj-Hegyalja Egyetem. A Miskolci Szakképzési Centrum képzési portfóliójával valóban partnere tud lenni az egyetemnek, amely így még differenciáltabban tudja oktatni érintett szakjait, mondta Kéri Szabolcs rektor.
Én a Miskolci Szakképzési Centrummal kötöttünk együttműködést, aminek az a lényege, hogy a szakképzés és a felsőoktatási képzés közelebb kerüljön egymáshoz, a képzés integráltan történjen meg, és így módon a hallgatók, illetve a munkavállalók később minél hamarabb el tudjanak helyezkedni munkaerőpiacon, és el tudják kezdeni a karrierjüket. Az egyetem számára olyan előnyökkel jár, hogy az ide érkező hallgatók, diákok elmélyültebb, gyakorlati és elméleti tudással jönnek azon a szakterületen, amelyben majd később ki szeretnének bontakozni. Így elkerülhet az, hogy párhuzamosan oktassunk dolgokat, kétszer kelljen nekik valamit megtanulni, sokkal érettebb, mélyebb, differenciáltabb tudást tudnak így szerezni. Ennek a fő célja a térségfejlesztés, gazdasági, kulturális térségfejlesztés, Ez csak úgy valósulhat meg, hogy a felsőoktatási intézmények már a középiskolákkal, legyen az gimnázium, technikus képzés szintje, minél intenzívebb összekötetéseket létesít tulajdonképpen. Ez azért fontos elsősorban, mert a hallgatók, a diákok így jobban értesülnek arra, hogy milyen lehetőségek vannak a térségben, és így módon maga a térség fejlesztés gazdasági, kulturális szinten integráltan valósítható meg. Nagyon sok tervünk van ezzel kapcsolatban. Nyilván az egyetem képzése nagyon széles palettán mozog, ugye pedagógus képzés, turizmusmenedzsment, egészségtudományok, gazdálkodás, és így módon nyilván nyitottak vagyunk bármilyen együttműködésre a térség és az ország középiskolájával is.
Molnár Péter, a Miskolci Szakképzési Centrum igazgatója örömmel írta le a közös megállapodásról szóló dokumentumot, mely meggyőződése szerint a diákoknak mindenképpen előnyökkel jár majd.
A mai napon az együttműködési megállapodás arról szólt, hogy a Miskolci Szakképzési Centrum, illetve a Miskolci SC Baross Gábor Üzleti és Közlekedési Technikum, valamint a Tokaj-hegyi Egyetem egy stratégiai együttműködési megállapodás kötött, abból a szempontból, hogy a nálunk folyó oktatás ágazat képzésben tanuló, majd oktatás technikus képzés keretei között tanulhatnak az óvodai nevelőkímenet vonatkozásában. Ez azt jelenti, hogy a nálunk tanulók emeltebb szakmai tartalommal fogják a szakmát tanulni. Ez az emeltebb szakmai tartalom az egyetemmel egyeztetve van. 11. évfolyamtól már ebben az emelt tartalomban tanulnak a mi tanulóink, ők majd egy könnyített eljárással kerülhetnek be az egyetemre, és az egyetem a technikumi tanulmányai vonatkozásában 30 kreditpontot be fog számítani. Tehát ez mi úgy gondoljuk, hogy mindenki számára nagyon előnyös helyzet, hiszen a tanuló már a technikumi évei alatt emeltebb tartalommal tanulja a szakmát, tudja jól, hogy ő szakirányon akar tovább tanulni egyetemen, akkor be fog kerülni a Tokaj-hegyi Egyetemre, és számára már a középfokú tanulmányai után 30 kreditpont be fog számítani. Az egyetem számára úgy gondolom egy nagy előny az, hogy potenciális hallgatói vannak már a technikumi osztályokban nálunk Miskolcon, a Barosba. Mi azt látjuk, azt tapasztaljuk a korábbi hasonló együttműködési megállapodásokból, már 3 intézményünkben működik az oktatás technikus képzés, hogy sokkal komolyabban gondolják a szakmatanulást a diákok. Látszik jobb az átlaguk. Komolyabban foglalkoznak a szakmatanulással középfokú tanulmányaik alatt, és utána így jutnak be az egyetemre, és az egyetemről is mi azt látjuk, hogy pozitívak a visszajelzések a mi technikumi tanulóinkkal kapcsolatban. Úgyhogy bízom benne, hogy ezt a mai együttműködési megállapodás sikerül majd tényleges tartalommal megtölteni, és mindenki számára megelégedés és siker lesz.
A Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei munkaerőpiac keresleti és kínálati oldalának összehangolása a célja az önkormányzat és a kormányhivatal közös projektjének. A TOPLUS pályázat biztosította 7,5 milliárd forintos költségvetésből 60 fő egyéni vállalkozóvá válását segítik, de támogatják a 30 év feletti hátrányos helyzetű álláskeresőket is. A részletekről Sesták Oszkárt, a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei közgyűlés elnökét hallják.
Több mint 7,5 milliárdos az a programcsomag, amelyet elindítunk a Paktum Busz program keretében. A vármegyei fejlesztési csomag része ez, a területi oktatási program szerves része. Korábban ez a program kisebb paktumokat is tartalmazott, illetve Nyíregyháza megyei Jóvárs önálló programmal indult az előző 7 évben. Most ezt vármegyei programként egységesen valósítjuk meg a vármegyében. Meggyőzés szerint, mire a program zárul addigra, inkább közelebb leszünk a 9-10 milliárdhoz a program zárásakor, mint a 7,5 milliárdos mostani kezdésnél.
Román István főispán.
A megye munkaerőpiaci helyzetből adódóan a mindenféle támogatás nélkül vesznek fel a cégek embereket, és tudnak is sokan elhelyezkedni, viszont szükség van az ilyen támogatott programokra, hogy azokat is meg tudjuk szólítani, akiknek egyébként az elhelyezkedése az nehezebb a munkaerőpiacon. Itt ágazatot tekintve 3 területet kijelölve, az építőipar, a kereskedelem és a gépjármű javítás, és mindemellett a tartósan munkanélkülieket, a közfoglalkoztatásból kilépőket, vagy az úgynevezett inaktívakat is megcíloztuk. Tehát a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy akkor lehet sikeres támogatási kérelmet benyújtani, hogy a foglalkoztatni kívánt állampolgár az valamelyik ilyen célcsoportba beletartozik, és azt gondolom, hogy ha ennek megfelel, akkor jó eséllyel tudunk is támogatást adni, mert szerencsére, illetve a kormányzati döntésnek köszönhetően olyan mértékű támogatási keret áll rendelkezésre, ami képes arra, hogy az ilyen típusú igényeket azt támogatásban tudjuk részesíteni.
Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere.
Elindultak a ipari parki beruházások, amelynek a munkaerőigényük 5-6 ezer fő lesz, és ezek közül a cégek közül 2 már évvégéig próbaüzemet tervez, a dél-koreai Debuscope, illetve a német Boysen. De ezeknek a cégeknek, ezeknek a beruházásoknak a munkaerőigénye, a szakképzett munkaerő kérdésköre is máshogy fog felmerülni, mint évekkel ezelőtt. Tehát ezeket, gyakorlatilag ezeket a kérdéseket mi már az elmúlt másfél évben végigvettük, és én azt szeretném, és arról beszéltünk, hogy ez a megyei paktumban, mert most már csak a vármegyei paktumban, ne álljanak ezek le, hanem menjenek tovább, vigyük tovább, mert erre nagyon nagy szükségünk lesz.
Elfogadta a Városi Közgyűlés a Miskolci Rendőrkapitányság 2023. évi munkájáról szóló beszámolóját. Bak Richárd kapitányságvezető az ülésen elmondta, tavaly 6,8%-kal csökkent az elkövetett bűncselekmények száma, soha nem regisztráltak olyan kevés lakásbetörést és gépkocsilopást, mint 2023-ban. Összesen 15 gépkocsit törtek fel, miközben nem történt autólopás a városban. Az összes elkövetőt intézkedés alá vonták, viszont meredeken ívelő pályán vannak a kibertérben elkövetett bűncselekmények és a csalások is, ezek megelőzéséhez partnereket keres a rendőrség.
Engedjék meg, hogy néhány gondolattal kiegészítsem az írásos beszámolónkat, amelyet a tavalyi év közbiztonsági helyzetéről készítettünk. Nagyjából egy évvel ezelőtt, amikor itt álltam önök előtt, akkor arról kellett, hogy beszámoljak, hogy egy enyhe emelkedést tapasztaltunk a regisztrált bűncselekmények számában. Örömmel jelenthetem most, hogy ezt a negatív folyamatot sikerült megállítani, sőt, visszájára fordítani. Tavaly évben 6,4%-kal csökkent Miskolcon a regisztrált bűncselekmények száma. 3185 deliktumnál állt meg a számláló. Külön örömteli, hogyha mélyebbre ásunk a statisztikában, akkor azt látjuk, hogy néhány fontos kategóriában is rekordokat döntöttünk. Soha nem regisztráltunk olyan kevés lakásbetörést, karázdaságot, testi sértést, gépkocsi feltörést, illetve személygépkocsi lopást, mint a tavalyi évben. Külön ki kell, hogy emeljem a gépkocsi lopások számát, ami konkrétan tavaly nulla volt. Nem loptak el autót Miskolcon. Azt gondolom, hogy ehhez hasonló adathoz lehet, hogy a motorizáció előtti korba kell visszamennünk, és ha mellé tesszük, hogy mindössze 15 gépkocsi feltörés volt a városban, akkor azt gondolom, hogy a miskolciak biztonságban tudhatják a járműveiket a közterületeken. Emellett örömteli, hogy a közterületen elkövetett bűncselekmények száma is nagyjából 20%-kal csökkent. Csökkent a rablások száma, amely számszakilag soha nem sok, most éppen 32-ről 25-re csökkent, de azért mégis megemlítem, mert ez az egyik legsúlyosabb hatáskörünkbe tartozó bűncselekmény, és rendkívül alkalmas arra, hogy rombolja az állampolgárok szubjektív közbiztonság érzetét. Azt pedig különösen nagy fegyverténynek tartom, hogy a rablások elkövetői közül mindössze egyet keresünk még, az összes többi felderítésre és letartóztatásra került. És ez az idei évre is igaz, hogy gyakorlatilag a rablások száma konszolidált, maradt, és az összes elkövető felderítésre került. Ezt nagyon fontosnak tartom kiemelni. Az, hogy a lopások száma is csökkent a tavalyi évben 2,6%-kal, az némileg még talán minket is meglepett. Nem számítottunk erre, mert őszintén megmondva a regisztrált bűncselekmények számára nem csak a rendőrségnek van ráhatása. Nyilván mi is tudunk ráhatni, de ez a ráhatás ez nem kizárólagos. A gazdasági környezet, a munkaerőpiac abszolút alkalmas arra, hogy befolyásolja főleg a vagyon elleni bűncselekmények számát. A lopások száma viszont ennek ellenére csökkent a tavalyi évben. Azt sem akarom azért elhallgatni, hogy voltak olyan bűncselekménykategóriák, amelyek emelkedő pályára álltak. Ezek közül kiemelkedik a csalás és az online térben elkövetett bűncselekmények tárgyköre. Ezek meredeken ívelő pályán vannak. És ha a kárértékeket megnézzük, különösen a kibertérben elkövetett cselekmények során, akkor azt látjuk, hogy nagyon nagy mértékű a növekedés. Fontosnak tartom ennek kapcsán a bűnmegelőzési tevékenységünket, és ezt fokozni is tervezzük a jövőben. Ehhez partnereket keresünk, és mindenkit szeretnénk arra kérni, hogy népszerűsítse az ilyen jellegű felhívásainkat, kiadványainkat. Könnyebb megelőzni ezeket a banki csalásokat, internetes csalásokat, mint a végén a kárt enyhíteni. Kollégáim nagyon sok mindent tesznek ennek érdekében. A főkapitányság honlapján rendszeresen tesznek közzé a kollégák olyan jellegű felhívásokat, amelyek alkalmasak arra, hogy az állampolgárok tájékozódjanak belőle, és nagyobb eséllyel kivégjék az ilyen támadásokat. Illetve a bűnmegelőzési tevékenységünk egyébként is szerteágazó, de azt látom, hogy erre a területre nagyon kell koncentrálnunk, mert nagy kárértékek születnek sajnos. Azt sem hallgathatom el, hogy a bolti lopások, szabásértési értékre elkövetett lopások száma viszont emelkedő tendenciát mutat. Tehát azt látjuk, hogy van egy olyan réteg, aki bolti lopásokból próbálja kiegészíteni a jövedelmét, megélhetését. Tehát ezt mindenféleképpen kezelnünk kell, és tettünk is ez irányú intézkedéseket.
Végül az időjárásról. Holnap derült és borult időszakok váltakoznak majd. Elszórtan kisebb eső, zápor előfordulhat, sokfelé élénk lesz a szél. A hőmérséklet szombaton hajnalban 1-2, napközben 15-16 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. április 19-én pénteken.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
Kapaszkodj belém, szállj most el velem, egy másik bolygóvá, új élet kedvesem, hol minden súlytalan, itt nem törhet el már többé semmi sem, élem gondtalan, új időben, térben számolj én. Féltenem, egy másik élet vár, hol csak te vagy velem. Rád néz a nap, mikor hajna festi újra kék egét.
Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, az összeállítás szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Újabb polgármesterjelölt mutatkozott be Egerben. Gyermekek gyógyítására és állatmenhelyekre szánják a legtöbben adójuk 1+1%-át. 70 éves fennállásának alkalmából egy különleges cserebere akcióba kezd az egri Szilágyi Erzsébet gimnázium és kollégium. Kautsky Armand kapja a következő csillagot Egerben. Ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! 70 éves fennállásának alkalmából egy különleges cserebere akcióba kezd az egri Szilágyi Erzsébet gimnázium és kollégium. Rázsi Botond, az intézmény igazgatója elmondta, egy szabadtéri kondiparkot szeretnének létrehozni a számos jubileumi program mellett.
Egy cserebere programot indítunk, egy cserebere projektet. Szeretnénk végső célként itt, ahol most állok, egy szabadtéri kondiparkot létesíteni a szilágyis diákok számára. Ennek egyébként a értéke körülbelül 1,5 millió forint. Ehhez nem pénzt kérünk a különböző támogatóinktól, partnereinktől, barátainktól, hanem, ahogy mondtam, cserebere útján szeretnénk hozzájutni. Egy művésztanár kollégánk, Tóth László felajánlotta egy festményét, amit most íme cserére bocsájtunk, cserére ajánlunk. Keresjük azt a jótékonykodó szemét, esetleg vállalkozást, aki ezt a festményt elcserélni valami egy kicsivel értékesebb dologra, mint ami ez a, amit ez a festmény ér. És aztán majd ezt a következő dolgot, amit kapunk cserébe a festményért, újra felajánljuk cserére, és ez a csere egészen addig fog folytatódni, amíg el nem érjük a célunkat, hogy be tudjuk szerezni ezt a kondiparkot, kondiparknak az eszközeit.
Honnan jött az ötlet, és hol lehet majd ezt nyomon követni?
Az ötlet nemzetközi példákból jött. Külföldről hallottam azt a hírt, hogy egy illető egy gémkapocsból indulva végül egy lakáshoz jutott, persze rengeteg cserebere útján. Illetve magyarországi példa is van, egy illúzionista egy ceruzából cserebere, illetve hát tulajdonképpen licitálások, árverések útján, de lényegében cserebérelés útján jutott egy szintén egy lakáshoz, amit egy rászoruló családnak ajánlott föl végül. Innen az ötlet, és hát gondoltuk, hogy mi is megpróbálhatjuk. Nem pénzt kérünk, tehát, és nem önző saját személyes célra akarjuk ezt fordítani, hanem a szilágyis diákoknak a javára, az ő testi-lelki épülésüknek a épülésükre szeretnénk ezt fordítani. A nyomon követni pedig, hát először most indulásként kérjük a sajtó segítségét, hogy támogassanak ebben a dologban minket, aztán pedig létrehoztunk egy közösségi oldalt, és a saját honlapunkon is ez a csere útvonal majd, ez a csere projekt elérhető lesz, ott lehet nyomon követni az, hogy hol tart éppen a csere, mi éppen a következő felajánlott tárgy cserére, és arra lehet majd úgymond licitálni, arra lehet majd felajánlásokat tenni. Tehát kérem, hogy figyeljen mindenki, elsősorban a saját iskolának a saját Facebook oldalát, onnan lehet majd átkapcsolódni erre a közösségi oldalra, illetve a iskolánk honlapján is nyomon lehet ezt megkövetni. És hát természetesen majd megosztásokon keresztül, tehát kérünk majd minden szilágyi iránt érdeklődő, volt szilágyi is tanárt, diákot, szülőt, barátainkat, hogy segítsenek megtalálni mindig az újabb következő felajánlást.
Hátót László rajz- és művészettörténet tanár egy festményt készített. Ezzel a tárggyal indul a nemes célért a cserebere program a Szilágyiban.
Ez a festményt felajánlottam, és nagy megtiszteltetésnek éreztem, hogy ehhez a nemes célhoz csatlakozhatok. Ez egy nyári élményhez köthető, egy tengerparti reggelen festettem ott annak idején ezt a képet, és azért is esett rá a választás, mert talán így egy kicsit ráhangolódnak az emberek a most következő nyárra, pihenésre, és hát arra a bizonyos célra is, hiszen az egészség és a mozgás, a sport, a kicsit kirándulás, az erősíti a diákoknak is egy kicsit a személyiségét, és hát talán egy picit ráhangol valóban erre az elkövetkezendő pihenési időszakra, ami a tanulás után következik majd.
Megszületett a döntés az Egri Csillagok sétányának legújabb, 11. díjazottjáról. Forgó János, az Eger Sikeréért Egyesület elnöke a mai sajtótájékoztatón azt is elmondta, azok kaphatják meg ezt a kitüntetést, akik munkásságukkal dicsőséget hoztak Egernek, s még életükben legendának számítanak.
Az Egyesület tavaly decemberben ülésezett, és egy szeméről döntött. Kautsky Armand úr, Jászai Mari díjas érdemes művész kapja a 11. csillagot. Ennek a tervezett időpontja június 28-a péntek 17 óra. A másik szeméről még nincs döntés. A év második felébe fogjuk megnevezni. Annyit elárulok, hogy tehát nyilván Kautsky Armand úr művészet kategóriába kap csillagot, és a másik tervezett csillag az Egerért kategóriába tervezzük. Azt sem tartom elképzelhetetlennek, ugye ősszel szokott lenni egyébként, hogy esetleg adventtel összekötve egy adventi csillagavatás lesz. Kautsky Armand úr Egerbe született, 5 évig éltek a családjában Egerbe. Ő Jászai Majri díjas érdemes művész, én azt gondolom, hogy az egész ország ismeri, és nem utolsó sorban ő a Eger Sikerért Egyesület alapító tagja egyébként. Néhány nappal ezelőtt beszéltem vele telefonon, amikor közöltem vele, és nagyon boldog volt. Meglepődött, de határtalan boldogság volt, úgyhogy jó érzéssel töltötte bennünket.
A Függetlenül Egerért közösség a mai napon bemutatta polgármester jelöltjét a Hevesi vármegye székhelyen. A gróf Butler borászat és rendezvényközpontban tartott eseményen Tarsoly József hegybíró elmondta, június 9-én elindul a polgármesteri pozícióért Egerben, azzal a reménnyel, hogy egy pártpolitikától és szélsőségektől mentes új fejezetet hozhat a városba.
A Függetlenül Egerért közösség a mai napon mutatta be a polgármester, a független polgármester jelöltjét személyemben. Azt szeretnénk, egy olyan ajánlatot szeretnénk az egri embereknek, az egri választópolgároknak ajánlani, ami arról szól, hogy legyen Eger újra az egrieké, és igazából a párt érdekek helyett érvényesüljön a közösség, az itt élő embereknek az érdekei érvényesüljön. És mindezt úgy szeretnénk, hogy az eddigi eléggé hangos közélet egy kicsit visszaterelődjön a konstruktív munkára, az együttműködésre, az együttgondolkodásra. Ne attól legyen hangosan az országos média, hogy Egerben mi történt. Úgyhogy mi szeretnénk a szakmaiság irányába, a munka irányába elindulni, vagy visszakanyarodni, és hangsúlyosan nem pártérdek és nem frakciófegyelem mentén dolgozni, hanem igazából a helyben élők akaratának megfelelően dolgozzunk.
A sajtótájékoztatón elhangzott az is, hogy mi motiválta abban, hogy elinduljon, hiszen ismerősök visszajelzéseiről is említést tett.
Igen, hát többen gyakorlatilag jelezték azt, hogy igaz, hogy sok jelölt van, de ők nem tudnak választani, mert vagy a párt küldöttség, vagy pedig az egyesületi kötődés miatt ők nem tudnak igazából hiteles szemét választani, és úgy gondolják, hogy inkább nem, vagy nem mennek el a választásra, szavazásra, és hát ez is egy újabb lökést adott, hogy úgy mondjam, hiszen eddigi munkám során is hát közel 2 évtizede érdekép képviselő vagyok, csak gyakorlatilag a szőlészborász társadalmat képviseltem, és én úgy gondoltam, hogy a jövőben, hát miért ne tudnám ezt a városban élők teljes egészére kiterjeszteni, és én hiszek abban, hogy egy új típusú szemléletmóddal, egy új típusú párbeszéddel ezt gyakorlatilag meg tudjuk valósítani, és mikor, ha nem most. Most én úgy hiszem, hogy most van itt az ideje. Mindenképpen az volt a fő néhány gondolat, hogy igazából a fiataloknak egy olyan alternatívát kínáljunk, hogy ők maradjanak helyben, tehát itt alapítsanak családot, itt tanuljanak, és ne hagyják el városunkat, hiszen igen erőteljesen csökken a városnak a lélekszáma, illetve hát a kisvállalkozásokat azt gondolom, hogy mindenképpen jobban kellene támogatni, praktikus legyen a tömegközlekedés, és hát úgy hiszem, hogy nyilván az egyes körzetekben felmerülő, aktuálisan felmerülő problémákra azonnal tudjunk harcos választ adni.
A sajtótájékoztatón Tarsoly József polgármester jelölt mellett a Függetlenül Egerért közösség több képviselő jelöltje is jelen volt. Kovács Csé Tamás, Bódi Zsolt és Lájer Krisztián is. Gyermekek gyógyítására és állatmenhelyekre szánják a legtöbben adójuk 1+1%-át, mondta el rádiónknak dr. Paskújné Pivkó Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Hevesvármegyei Adó és Vámigazgatóságának kommunikációs referense.
Gyermekek gyógyítására és állatmenhelyekre szánják a legtöbben adójuk 1+1%-át. A Nemzeti Adó és Vámhivatal a honlapján a nav.gov.hu weboldalon közzétette azon civil szervezetek adószámát, valamint a vallási közösségek és a Nemzeti Tehetségprogram technikai számát, amelyekre érvényes felajánlást tehető. Idén is mindenki szabadon rendelkezhet befizetett adója 1+1%-áról. Az egyik 1% felajánlható egy civil szervezetnek, további 1% pedig valamely vallási közösségnek vagy a Nemzeti Tehetségprogramnak. A rendelkező nyilatkozat akár az SZIA bevallás részeként, akár önálló nyilatkozatként is benyújtható a NAV-hoz, a 23 EGSZA jelű lapon május 21-éig. Az SZIA 1+1%-áról legegyszerűbben KAÜ azonosítóval lehet rendelkezni a NAV webes kitöltő programjában. A vallási közösségnek vagy a Nemzeti Tehetségprogramnak tett felajánlások érvényben maradnak. Ez azt jelenti, hogy a korábban tett, formailag érvényes nyilatkozatot a NAV mindaddig automatikusan figyelembe veszi, amíg a felajánló újabb nyilatkozattal nem jelöl meg másik technikai számos kedvezményezettet, vagy a korábbi nyilatkozatát nem vonja vissza. A civil kedvezményezettek számára viszont továbbra is évente kell megtenni a felajánlást. 2024. január 1-től nem vehető figyelembe a technikai számra tett formailag megfelelő nyilatkozat, akkor sem, ha a magánszemély az adóévet követő év május 20-áig nem nyújtott be személyjövedelemadó bevallást, vagy a benyújtott bevallása alapján nem keletkezett adóköteles összevonás alá eső jövedelme. Az adózók az 1+1%-os rendelkező nyilatkozaton jelezhetik, hogy a nevüket és az elérhetőségüket a NAV megadhatja, közölheti a megjelölt civil kedvezményezettel. Az adatkezelési hozzájárulás és az adatok feltüntetése a rendelkező nyilatkozaton önkéntes, tehát nem feltétele az érvényes rendelkezésnek. Az SZIA bevallási tervezet elfogadásáról, kiegészítéséről, valamint az 1+1%-os rendelkezésről a NAV honlapján elérhető egy videó, illetve egy lépésről lépésre tájékoztató is.
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg egyházi híreinket.
Új katolikus óvoda épül Szerencsen, ahol 4 csoportszobában tudják majd fogadni a gyermekeket. Az intézmény a régi római katolikus plébánia épületében kap majd helyet, amelynek beruházását az Egri főegyházmegye végzi. Jelenleg is folyamatban vannak a munkálatok, és a tervek szerint a katolikus óvoda idén már meg is nyitja kapuit a gyermekek számára. A részletekről Gasperné Tilma Nedina, a Bocska István katolikus gimnázium és technikum igazgatója adott tájékoztatást.
Az egész országot érintő óvodafejlesztési programba az Egri főegyházmegye is bekapcsolódott. Nagyon sok katolikus óvoda épül országszerte, és az Egri főegyházmegye területén is számos óvoda épül. Én úgy gondolom, hogy nagyon nagy ajándék számunkra, itt Szerencsvárosa számára, hogy az Egri főegyházmegye egyik óvodaépítésének helyszínéül ezt a várost tűzte ki. Én úgy gondolom, hogy létjogosultsága az nem megkérdőjelezhető, hiszen olyan városról beszélünk, ahol a katolikus köznevelés alapfokon és középfokon is működik, úgyhogy ez annak a helyzetnek egy speciális példája, amikor lefelé építkezünk. Ugye az Egri főegyházmegye már most óvodákkal, általános iskolákkal, középiskolákkal, technikumokkal és egy egyetemmel is rendelkezik fenntartóként. Ebben a városban az, hogy itt katolikus óvoda épülhet, az egy nagyon nagy ajándék, és úgy gondolom, hogy mindenki számára, aki ebben a folyamatban részt vehet, az szintén egy óriási kegyelem, hiszen egy óvoda születéséhez hozzátenni munkát, energiát, elképzelést, az hatalmas, nagy dolog egy ember pályafutása során vagy az életében. Gyönyörű, szép környezetben, a város szívében születik azt mondom, hogy csoda, mert úgy gondolom, hogy egy fantasztikus épületben állunk most, és hogyha körülnézünk, akkor itt a szomszédságban a Várkert, a kis boldogasszony templom, tehát a város szívében, a város főépítésze Salamin Ferenc által tervezett épület csodaként épül, és hamarosan elkészül. Tervezés során úgy került kialakításra maga az épület, felépítése, szerkezete, hogy az óvodás gyerekeknek a leginkább megfelelő legyen, hogy a hétköznapjaikat itt boldogan el tudják tölteni. Fontos megemlíteni, hogy tágas tornaszoba, 4 tágas világos csoportszoba, ezen kívül logopédiai fejlesztő, habilitációs szoba, szülői fogadó, sószoba is kialakításra kerül. Csoportszobából 4 csoportszoba kerül kialakításra, galériás belsővel, amely biztos barátságos kuckó lesz majd a babaszoba elhelyezésére. Tudjuk, hogy mennyire fontos ez a korszak a gyerekek életében, illetve a család életében is, hiszen 3 éves korig a gyerekek azért nagyobb százalékban otthon tartózkodnak, találkoznak a szülővel, találkoznak a nagyszülőkkel, családtagokkal és viszonylag egy szűkebb közösséggel. 3 éves korukban van arra először szükség, hogy egy olyan közösségben szocializálódjanak, amely ugye a kortársaikból áll, szabályrendszerhez kell nekik igazodni, van egy rendje, egy stabil napi rendje az óvodának, és hát azért ez nem kis feladat. Ez könnyen megy a gyerekeknek, hiszen még ebben a korban rendkívül könnyen alkalmazkodnak, de mindazok az eszközök, játékok és azok a programok, amelyekről már eddig a szakmai megbeszéléseken szó volt, kiemelten kezelik ezt a területet is, hogy lehet könnyen egy boldog közösség részévé válni.
Új katolikus óvoda épül Szerencsén, ahol 4 csoportszobában tudják majd fogadni a gyermekeket. A részletekről Gasperné Tilman Edina, a Bocska István Katolikus Gimnázium és Technikum igazgatója adott tájékoztatást. A komplex alapprogram és alprogrami foglalkozásainak bemutató óráit tekinthették meg azok a pedagógusok, akik szerdán ellátogattak a Sárospataki Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolába. Az intézmény 2018-ban az elsők között csatlakozott a programhoz, az ott dolgozó pedagógusok pedig, elvégezve a szükséges képzést, rendszeresen élményórákat tartanak a diákoknak, mondta el Kisné Murányi Andrá igazgató.
2018-ban kezdődött a komplex alapprogramnak a képzése. Rögtön kapcsolódtunk ehhez a lehetőséghez, és így az iskolánkban az összes pedagógus egyszerre vehetett részt azon a akkreditált képzésen, ami alapot adott ennek a programnak a megvalósításához. A legfontosabb dolog az, hogy a gyerekeket életre próbáljuk felkészíteni, és nem csak egy szimpla tudás az, amit szeretnénk adni számukra. Nagyon fontos az, hogy együtt tudjanak működni. A megszerzett ismereteiknek a feldolgozása során tudják egymás tudását kiegészíteni, különböző területeket összehozni. Általában ugye a tantermen belül a gyerekek vacsorokban szoktak ülni. Itt a komplex alapprogram során mi a csoportos munkát előnyben részesítjük. Természetesen van frontális és egyéni munka is, de amikor a megszerzett ismereteknek felhasználásával kapcsolatosan szeretnénk visszajelzést kapni a gyerekektől, akkor ez a csoportos munkaforma történik. A differenciált fejlesztés heterogén csoportokban az azt jelenti, hogy mindenki valamiben tehetséges, mindenki valami másról tud több ismerettel rendelkezni, és ezt, hogyha megosztjuk egymással, abból lesz igazán széles körű a tudásunk és az ismeretünk. Ez az egyik része a délelőtti munkák során, délután pedig az alprogrami foglalkozásokon a gyerekek különböző területekről más-más módon gyakorlati tevékenységet végeznek, legyen ez művészeti tevékenység, amikor nem vesszük külön, hogy csak rajzóránk van, vagy irodalomóra, hanem ebből egy komplex területet próbálunk felölelni, vagy ugyanígy a testmozgásnál, a logikai alprogramnál és a életgyakorlat alapú alprogramnál is. Nagyon örülünk, hogy több intézmény is ellátogatott a mai napon az iskolánkba, hiszen akkor tudjuk hitelesen bemutatni azt, hogy milyenek a mindennapjaink, hogyha ezt mások is látják. Mi tudjuk, hogy amit teszünk, azt jól tesszük, tudjuk, hogy a gyerekek szeretnek iskolába járni, azt is tudjuk, hogy élmény számukra a tanulás, és örülünk, hogyha ezt meg tudjuk másokkal is osztani. Itt az a lényege, hogy először a komplex alapprogram során bekapcsolódtunk, majd lettünk élménysúli, és most már örökös élménysuli vagyunk, tehát ahogy fejlődött az ismeretünk, ahogy egymásnak is tudtunk mintát nyújtani, és tudtuk egymást is inspirálni arra, hogy ezt a programot hogyan lehet megvalósítani, annál bővebb a pedagógusoknak is az ismerete.
A komplex alapprogram és alprogrami foglalkozásainak bemutatóráit tekinthették meg azok a pedagógusok, akik szerdán ellátogattak a Sárospataki Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolába. Kisné Murányi Andra igazgatót hallották. Április 23-án kedden 9-től 18 óráig egésznapos csendes szentségimádás lesz Egerben a Szent Bernát Ciszterci templomban, a Szent II. János Pál pápa karizmatikus közösség szervezésében. Autóbuszos zarándoklatot szerveznek a csíksomlyói búcsúba május 16-a és 19-e között. Az utazás költsége körülbelül 25 000 forint fejenként, a 4 nap 3 éjszaka falusi vendéglátással Kápolnásfalun nagyjából 120 euró fejenként. Érdeklődni és jelentkezni a zarándoklat2024@gmail.com e-mail címen lehet. A zarándoklat lelkivezetője Kakuk Ferenc kápolnai plébános lesz. 2024-ben is indít kántor alapszakot az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem az Egri Hittudományi Főiskolával együttműködésben. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyházzenéért felelő szolgálatra, az egyházzene elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek a különböző életkorú csoportokkal való foglalkozása. Az alapfokozatot szerzetteknek lehetőségük nyílik a végzettségük és szakképzettségük szerinti elhelyezkedésre, illetve arra, hogy tanulmányaikat mesterképzésben folytassák. Az egyetemre felvételt nyert hallgatók az abszolutórium megszerzéséhez szükséges kreditek többségét az intézmény zenei intézetében, még egyharmadát az Egri Hittudományi Főiskolán teljesítik. A szeptemberben induló szakra az egyetem felvételizőknek szóló oldalán található jelentkezési lap beküldésével április 30-áig lehet jelentkezni. Sok szeretettel várnak minden fiatalt az első mátrajai ifjúsági találkozóra április 27-én szombaton 10 órától az Ecsédi Katolikus Plébánián. A zenei áhítat mellett játékos programok, beszélgetés és agapé színesíti a napot, az esemény 13 óráig tart majd. Szentmisével ünneplik II. János Pál pápa szentjavatásának 10. évfordulóját Rómában. Április 27-én 17 órakor a Szentpéter Bazilikában a bíborosi kollégium dékánya Giovanni Battista Re bíboros mutatja be az emlékmisét, adta hírül a II. János Pálról nevezett vatikáni alapítvány. Április 25-e és 28-a között rendezik meg a Szent László gyalogos zarándoklatot Debrecenből Nagyváradra. A résztvevők Szent Uralkodóink, Szent István király, Szent Imre herceg és Szent László király életével ismerkedve és saját ima életükben elmélyülve haladnak végig a közel 100 kilométeres zarándokúton. Nagyvárad és Debrecen kapcsolatát Szent László király kultusza is meghatározza. Nagyváradon, Szent László városában, a várban található a Szent király sírja. Szent László Debrecenben is jelen van, hiszen a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye székhelye védőszentjeként is tisztelik, valamint az egyházmegye számos temploma áll Szent László király oltalma alatt. Szent László az egyházmegye területén fekvő Szabolcs községben hívta össze az egyházi zsinatot 1092-ben, amely sok szempontból különleges volt. Maga a király elnökölt rajta, és rendelkezései az erkölcsi törvények bekerültek az állami jogrendbe is. A Szent László zarándoklat programjaként április 25-én, jövő héten csütörtökön 35 kilométer lesz a táv, Debrecenből a Szent László domonkos plébániától Álmosdra, aztán pénteken 30 kilométer Álmosd és Szentjobb között, szombaton 35 kilométer Szentjobb és Nagyvárad között, majd pedig a negyedik nap, jövő héten vasárnap 10 órától ünnepi szentmise, aztán körmedet lesz a nagyváradi Nagyboldogasszony székesegyházban. További információ Kollár Lászlónál, telefonszám 30-as 415-1174-es. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit az interneten megtalálják egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. A mai műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Bércesi András, Berec Renáta és Debnár Ádám. Búcsúzik a műsor készítője, szerkesztője Domán Vivien. A viszont hallásra.
Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
régió sportja.
A debreceni Kleckner Hanga a női rúdugrás országos csúcs tartója számára jelenleg a legfontosabb, hogy jól felkészüljön az Európa-bajnokságra. A DVTK labdarúgó utánpótlásának egyik legtehetségesebb csapata az U12-es gárda. Példaértékű a Mozdulj Debrecen mozgalom egészségmegőrzést segítő programja. Sportprogramokon vehettek részt a napokban Putnokon a gyerekesség program szervezésében a diákok. Ennyi Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A debreceni Kleckner Hanga a női rúdugrás országos csúcstartója számára jelenleg az a legfontosabb, hogy jól felkészüljön a június 7-e és 12-e között Rómában sorra kerülő Európa-bajnokságra, és ott tovább javítsa rekordját. Az EB már nagyon hamar lesz, június elején, és arra szeretnék úgy felkészülni, hogy ott tényleg akár egy egyéni csúcs is kijöhessen, vagy legalábbis 4 méter 50 centi felett ugorjak, és ez stabilizálódjon. Elsődlegesen ez a fő versenyem, de nyilván az ottani eredmény és a következő versenyek is segíthetnek abban, hogy kijussak az olimpiára, hangsúlyozta Kleckner Hanga. A DVTK labdarúgó utánpótlásának egyik legtehetségesebb csapata az U12-es gárda. Kocsis Nándort, az együttes edzőjét hallják.
Tavaly nyáron vette már ezt a korosztályt. Ők ugye 6+1-ben játszottak, ebbe az évbe kerültek át a 8+1-be. Amellett, hogy játszunk az MLS kiírt bajnokságában, idén indultunk először az Interligában is, a játékosok rengeteg mérkőzést játszottak, nem is tudom, szám szerint olyan 40-et már eddig lejátszottak, rengeteget edzenek, nagyon jó teljesítményt is nyújtanak a mérkőzéseken, illetve az edzéseken is, koncentráltak, igaz, hogy nem vagyunk sokan, kevés a játékosunk, viszont ezek a játékosok, akik itt vannak, ők szívüket, lelküket kiteszik a pályán. A terület nagyon megnövekedett. Tehát ugye a 6+1-ben sokkal kisebb területen játszanak, a 8+1 az már lényegében majdnem a nagy pálya, a 2-16-os között van a játéktér. Azért a gyerekeknek ezt meg kell tanulni, a játékosoknak alkalmazkodni kell a nagyobb térhez, ezt jobban ki kell tudniuk használni, illetve ez ugye jobb állóképességet is követel, hiszen sokkal többet kell futni, hosszabb a játékidő is. Úgyhogy ezt ebben a szezonban meg kell tanulniuk, hiszen arra készítjük őket, mi nem 6+1, meg 8+1-es játékosokat nevelünk, hanem 10+1-be olyan játékosokat, akik majd a nagypályán megállják a helyüket az akadémiai korosztályban, mire fellépnek U14-be. Arra törekszünk, hogy most megalapozzuk azt a tudást, amit majd később tudnak majd kamatoztatni. Idén már ugye nekik van külön erőléti edzés, egyéni képzésük is van, van top 15-ös programunk, ahol 8 játékosunk szerepel ebből a korosztályból, ugye a top 15-ben is 7 játékost ad az U13, úgyhogy mindent megkapnak a gyerekek ahhoz, hogy fejlődjenek technikailag, taktikailag, igazából csoport és egyéni taktikai elemeket tanítunk meg nekik, még annyira csapattaktikával nem foglalkozunk, hiszen az majd inkább a nagypályás futball lesz, de azokat, amiket megkérünk tőlük, azt szeretnénk visszalátni a pályán is, és azokat szerintem aránylag jól meg is csinálják. Vannak hibák, ez abszolút szerintem természetes, de minden héten azon dolgozunk, hogy ezeket javítsuk, finomítsuk, és egyre-egyre előrébb kerüljenek ezek a játékosok, mind taktikailag, mind technikailag. A mérkőzésből lehet a legtöbbet tanulni. Nagyon fontos az, hogy rengeteg mérkőzést játszunk, hiszen ettől az a legélvezetesebb, tehát miért futballozik valaki, azért, hogy focizzon, és a foci az a legjobb a mérkőzés. Az is elengedhetetlen, hogy rengeteg edzésen vegyen részt, úgyhogy az állóképessége akkor fog fejlődni, egy csomó mindent az edzéseken fog megtanulni a játékos, de igazából kamatoztatni, használni ezt a majd a mérkőzéseken fogja, és akkor kapunk egy képet, egy visszajelzést, ugye, hogy hol tart ő, és azt, amit átadtunk, az visszaköszön-e a pályán, illetve, hogy meg tudta-e azt tanulni azokat a dolgokat, és jól dolgozunk-e. Tehát igazából ez egy nagyon jó ilyen visszajelzés, hogy látjuk a saját munkánknak a gyümölcsét. Ezen kívül eredmény. Én azt gondolom, hogy az is kell. Tehát nincs olyan, hogy, tehát ez, hogy nem számít az eredmény, de ezek gyerekek, olyan idős 11-12 éves játékosok, természetesen nekik minden mérkőzés olyan, hogy számít, hogy győznek, és én azt gondolom, hogy fontos, mert hogyha elveszük annak az élét, hogy nem nincsen eredmény, hogy nem számít az eredmény, csak focizzál, akkor igazából mire a játékos odaér, hogy azt fogják tőle követelni, hogy igenis kell az eredmény, akkor fogja mondani, hogy hát de eddig nem kellett az eredmény, hogy nem számít. De azért is egy kicsit fontos az, hogy igenis győztes mentalitást neveljünk belé, hogy az adott mérkőzés, most nem azt mondom, hogy számolja azt, hogy 10-0-ra győztünk, hanem azt, hogy hány jó megoldása volt, igen, megszámolhatja, hogy hány gólt rúgott, vagy gólpasszt adott, igenis, hogy benne legyen ez a győztes mentalitás, hogy később az edzőik, vagy a bármelyik csapat, ahol játszani fog, de legyen ez inkább a Diós Győr, ott ezt kamatoztatni tudja, és így menjen ki a pályára olyan mentalitással, hogy ő egy igazán győztes alkat. Mert mindenkinek olyan játékosokra van szüksége, aki győztes mentalitásuk van. Ebben a csapatban nagyon sok karakter van, nem véletlenül van 8 játékos a top 15-ös programban is, jó mentalitású, tényleg egy jó képességű csapatot vettem át, itt látszik az előző edzők munkája is, jó munkát végeztek, tényleg nekünk csak finomítani kell az ő megkezdett munkájukat. A játékosok tényleg nyugodtan mondhatom, hogy győztes mentalitásúak, nagyon sok olyan játékosunk van, aki tényleg úgy megy a mérkőzéseken is hajt, és végig benne van ez a amit a Diós Győr mindig át akar adni a játékosainak, hogy bárhol, bármikor büszkén képviseljék a klubot, és egy olyan mentalitással, amit elvárunk, amit büszkévé teszi a várost, ezt az egész régiót. Én azt gondolom, hogy ezekben a játékosokban ez megvan. És ugye az Interligában is letették a névjegyüket. Most nem akarok egyenként kiemelni senkit, de például ugye egy játékost azért megteszek, a Szabó Dániel, aki az Interligában is 17 gólt rúgott. Én azt gondolom, hogy ez megsüvegelendő, hiszen egy komoly nemzetközi mezőnyben egy hosszan tartó menetelés alatt azért ez egy nagyon jó teljesítmény, még nemzetközi szinten is.
Most pedig Nyeste Jánost, az U13-asok edzőjét hallják.
Ugyebár a fókusz a 10+1-es játékrendszeren van, mivel az Interliga miatt január 8-án már mi elkezdtük az edzéseket, mert januárban már volt 2 forduló az Interligában, az 4 mérkőzés, februárban újabb 2 mérkőzés, ezen kívül voltunk Budapesten az MTK-nál is egy minitornán, plusz itt is volt rendezve egy minitorna, plusz a BVSC ellen is volt egy felkészülési mérkőzésünk, úgyhogy már nagyon sok mérkőzés belekerült a lábokba itt január 8-a óta. A bajnoki menetelésre abszolút úgymond csak olyan tervek állnak itt előttünk, hogy a játékosokat minél jobban felkészíteni arra, hogy nyártól ugye U14-es kiemelt bajnokságba kell szerepelniük, és mindent ennek rendelünk alá, úgymond a bajnoki mérkőzéseket is erre használjuk fel, az edzéseket is, a hétközi edzőmérkőzéseket is, úgyhogy arra készítjük fel a játékosokat leginkább egyénileg, és majd a nyártól a következő edzők, akik majd átveszik ezt a korosztályt, vagy akik ennek a korosztálynak lesznek az edzői, tudják folytatni úgy tovább a munkát, hogy ez a csapat már több mint egy fél éve, mondhatnám, hogy ilyen 6-8 hónapja megismerkedett a 10+1-es igazi nagypályás labdarúgással, és megismerkedtek különböző felállási formákkal, különböző védekezési sajátosságokkal. Úgyhogy sok mindenre felkészítettük itt a játékosokat az elmúlt időszakban. Én bízom benne, hogy ebből majd jó dolog fog kisülni a nyártól. A regionális bajnokságban abszolút nincs eredménykényszer. Itt minden mérkőzés a játékosok egyéni fejlődését szolgálja. Így az MLS abszolút nem közöl tabellát, vagyis az U12-13-as korosztályban nem teszik közzé a tabellát. Persze a gyerekek, vagyis a játékosaink is számolják, hogy most hogy állunk. A közvetlen riválisunk a Debrecen csapata, akiket hazai pályán legyőztünk, Debrecenben ők nyertek, így azt gondolom, hogy fejfel mellett halad a két csapat, de nagyon jó erőt képvisel a Kisvárda csapata is ebben a bajnokságban, plusz a Nyíregyházát is megemlíthetem, így ez a 4 csapat azért még komoly találkozókat fog vívni, nem gölcsönünk arra rá, hogy éppen hogy alakul az eredmény, hanem azokat a dolgokat, amiket edzésen gyakorolunk, azokat szeretnénk visszalátni a hétvégi mérkőzésen, és azokat alkalmazni, és minél jobb minőségben. Akár az edzés látogatottság, akár a mérkőzésekkel való hozzáállás is mutatja azt, hogy egy olyan kollektíva jött itt össze, mint az U13-as csapatnál, akik ugye nagyon motiváltak, nagyon sikerre éhesek, és kiemelkedően dolgoznak minden edzésen, és azért az iskola mellett rengeteg foglalkozás van, itt azért heti 4 edzés plusz egyéni képzések, de ez nagy terhet ró ezekre a játékosokra a tanulás mellett, de maximális odaadással végzik az edzéseket, abszolút nem lehet egy rossz szavon se rájuk. Úgyhogy elégedett vagyok a hozzáállással és a mutatott teljesítménnyel is természetesen.
Példaértékű a Mozdulj Debrecen mozgalom egészségmegőrzést segítő programja, hangzott el az Országos Gyalogló Idősek Klub hálózatának regionális találkozóján a napokban a Nagyerdei stadionban. Széles Diana alpolgármestert hallják.
Ezért támogatjuk ezt ennyire, mert ezt látjuk benne, hogy a város identitást erősíti, és tudunk tenni azokért az emberekért, akik itt élnek a városban, hiszen ezért Debrecen gondoskodó város.
Debrecenben minden évszakban rendszeresen szerveznek erdei sétákat, gyalogtúrákat, sőt versenyeket is az idősebbeknek és a fiatalabbaknak egyaránt. Ez is része a két éve elindult Mozdulj Debrecen mozgalomnak, amelynek különféle egészségmegőrzést segítő programjain már több mint 54 ezer debreceni vett részt. A Mozdulj Debrecen mozgalmat példaértékűnek nevezte Monspart Zsolt. A Gyalogló Klubok Országos Hálózatát kiépítő alapítvány kuratórium elnöke hangsúlyozta, a testmozgás fontos, mert meghosszabbítjuk vele az életünket.
Hosszú évek felmérései alapján ténylegesen igazolták, hogy az, aki 50 fölött rendszeresen mozog, az 5-6 minőségi életévet nyerhet pluszban.
Csak nem 100-an vettek részt a Gyalogló Idős Klubok találkozóján. Az esemény fővédnöke Kósa Lajos országgyűlési képviselő elmondta, hazánk 2,5 millió nyugdíjasa erőforrás az egész társadalom számára, és kulcsfontosságú, hogy az emberek idősebb korban is aktívak maradjanak.
Az ilyen típusú mozgalmak, hogy az egészséged érdekében valamit csinálj, mozogj, jár, azért is jó, mert közösségben vagy.
Sportprogramokon vehettek részt a napokban Putnokon a gyerekesi program szervezésében a diákok. Dakó Sándor sportkoordinátort hallják.
Volt egy gyermekesi program, ami 5 évig tartott. 5 év után van egy 2 éves utánkövetése. Ez a 2 éves utánkövetés ez úgy néz ki, hogy 2 évig a programot folytatnunk kell. Ez kedd és csütörtöki napokon van a gyermekesély. A 7 többi napján pedig közösségi házi foglalkozásokat tartok. Én általában sportfoglalkozásokat tartok, inkább dominánsak nálam a sportfoglalkozások. Tehát az időre való tekintettel engedélyt kaptunk, hogy a sportcsarnokba bejöjjünk, és hetente egy-egy órát itt tartsam a foglalkozásokat. Most asztali tenisz lesz, meg egy kis mozgás labdával. Tollasozunk, asztali tenisz, mozognak a gyerekek, ez a lényeg.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Dicsértessék a Jézus Krisztus!